Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Kívánok! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat az idei év utolsó messzelátójával. Szó lesz a Tatabányai Múzeum állandó kiállításáról és az intézmény január közepéig megtekinthető időszaki tárlatáról. Majd ellátogatunk Szerencsre, ahol betekintést nyerhetünk az ország legnagyobb képes levelező lap gyűjteményébe. Tartsanak velünk! A Tatabányai Múzeum a Vértes Agórája épületében várja a látogatókat. 2016-ban új résszel bővült, mely az ember és a természet kapcsolatát, annak változását mutatja be az által ér völgyében. Időrendben felépített tematika, színvezetők, korszerű, helyenként interaktív látvány elemek segítségével ismerhetjük meg a város és környékének történetét, átalakulását. Kardos Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója kalauzol.
Az alaptézisünk az, hogy ez a környék az általér, mint meghatározó vízfolyás, a két hegy, a Gerecse és a Vértes, minden időben alkalmas teret teremtett arra, hogy az ember itt éljen, úgyhogy a történeti ökológiát választottuk a kiállítás vezérfonalául. Ennek a környéknek a történetét az ember és a táj által állandóan változó viszonyán keresztül szeretnénk bemutatni. Úgyhogy valóban itt még minden sötét zöld, az életvize ez azt jelenti, hogy igazából az általérből felfakadó források alakítják ki Vértesszőlős és Tata térségében azokat a méztufa medencéket, amikben a legelső ember megtelepedés nyomait találjuk. Úgyhogy ezen a területen két diorámában egyrészt a Vértesszőlősi heidelbergi embernek az életét szeretnénk bemutatni, illetve a Tata Porhanyó bányán a neandervölgyi embereknek az életterét. Minden sötétzöld, hiszen az embernek még igazából nincsen ökológiai lábnyoma. Mind a két lelőhely nagyon komolyan kutatott, és ezeket a kutatásokat használtuk föl ezeknek a diorámáknak a kialakításánál.
Most pedig belépünk a Tatabányai Szelim Barlang kialakított, ugye múzeumon belül kialakított enteriőrjébe, így van, és olyan, mintha tényleg egy barlangban vagyunk, úgy van itt az oldala ajtó, az a kis barlangbejárat is kialakítva, és a belső tér is egy barlang látványát idézi. Középen lobog a tűz, kivetítve egy emberi alak, dolgozik.
Árnyáték. Szelim barlangot mindenki látja, aki Tatabánya alatt, mondjuk az autópályán elhalad. Egy hatalmas, négyszögletes luk tátong a hegy oldalában. Nagyon izgalmas ez a lelőhely. 30-as években volt egy komolyabb ásatása, amikor is különböző periódusokat tudtak elkülöníteni az akkori kutatók. Ebben két rétegében a neandervölgyi embernek a nyoma is meg található, és ami nagyon fontos, hogy igazából ennek a barlangnak a lakottsága nem szűnik meg a paleolitikum végén, mind az újkőkorban, mind a középkorban időszakos szállásként ezt a barlangot használja az itt a környéken lakó ember. A sötét zöldből átmegyünk a világos zöldbe, A részkor, bronzkor idejében egyre több az emberi megtelepedés, tehát az ökológiai lábnyomunk már valamivel nagyobb. Átléptünk a fa évszázadaiba, vagy évezredeibe is, ha úgy tetszik, és ezen a már kitaposott úton tovább menve ketté válik a történet. Ez az időszakban már ott vannak a településektől független temetők, tehát bal oldalon az életnek az útját kísérhetjük végig, jobb oldalon pedig a túlvilági életnek az útját. Rögtön itt van a legkülönlegesebb és leghíresebb leletünk. Ez egy késő részkori ölelkező emberpár. Az ilyen típusú együtt eltemetett síregyüttest a kultúrának az elterjedési területén összesen hármat ismernek. Ők körülbelül 5000 éves emberpár, és amikor megtaláltuk, akkor úgy is híresült el a sajtóban, hogy az őskori Rómeó és Júlia.
Ezeket itt találták, akkor valahol Tatabánya környékén.
Igen.
A központi teremben bronzkori házrekonstrukció, mellette a tapintható természetes anyagok vitrine áll.
Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek sajnos manapság nem nagyon ismerik a természetes anyagokat, úgyhogy nyitottunk egy olyan érinthetős vitrint, ahol mindazok az anyagok, amiket az őskori ember használt, megfoghatók és megtapinthatók. Például a műtárgymásolatokon keresztül, kerámia töredékeken keresztül a kerámia művességnek a változása is megtapasztalható. Kézimalom rekonstrukcióval itt a gyerekek ki is próbálhatják, nagyon szoktak lelkesedni a dologért.
Meg kell forgatni,
van benne búza, úgyhogy ez itt a teljes kiörlésű liszt, kérem.
És ezt megfordítani?
Meg kell próbálni. Egyébként ez női munka volt, úgyhogy korán sem egy annyira egyszerű dolog.
Hát igen, mondjuk én most egy kézzel próbálkozom, de azért kell hozzá erő.
Hát mire az ember egy kenyér vagy egy lepénynek valót ledarál, az nyilván biztosan.
Mindegy, hogy melyik irányba forgatja, tehát itt mind a két irány az járható.
És a gyerekeknek össze szoktuk kizacskóba pakolni, amit leöröltek, úgyhogy vihetik haza. És akkor megjelenik itt a köves út.
Igen, a lábunk alatt nagyon jól ki van rakva.
És itt vagyunk a római korban, amit úgy alakítottunk ki egy kis rekonstruált házbelsővel, ahogy igazából ez a vendégpihenő is, tehát hogyha valaki elfárad, akkor itt le lehet ülni már.
Be is lehet ide jönni, ezekbe a székekbe le lehet ülni.
Így van. És akkor, amikor felmegyünk az emeletre, oda már megérkezünk abba a világba, ahol a honfoglalást követően megérkeznek a magyarok. Ugye Tatabánya fölött ott magasodik a turulmadár, amit a millenniumnak a lelkesedése hozott létre, de ennek a turulmadárnak ennek nyilván jelentősége van abból a szempontból, hogy miért is van itt, hiszen...
Nagyon jól látható a városból is, az autópályáról is, tehát olyan helyen van, ahol tehát föl kell nézni, és rögtön látjuk.
Így van, de miért van itt? Miért van Tatabányán? Kezdjük azon, hogy nem Tatabányán van, hanem Bánhidán. Tehát ez Bánhida területe volt még a korábbi századfordulón, és Bánhidával kapcsolatban középkori források idézik azt, hogy Kézai Simonnál egyébként itt zajlott volna le egy olyan ütközet, aminek a Rákos pataknál, tehát egy olyan ütközet, ami nyomán a Dunántúl megszállása kvázi véglegessé vált. Tehát igazából ez a középkori forráshely, és ez a honfiúi lelkesedés hozza létre ide a turulmadarat, ahogy ugye számos turulmadár állítatott annak idején a Nagy Magyarország területén. Nagyon kevés van meg, hál' Istennek a miénk az áll.
És ahova... méretben is, én úgy tudom, hogy méreteiben is az egyik legnagyobb.
Igen, én úgy tudom, hogy most talán a grupamasas az egy kicsit nagyobb fesztávú, de szerintem még mindig a miénk a legszebb.
Ez korban is lényegesen idősebb már, mint az előző.
A turul szárnyai alatt lakunk, így van. We'll be right back.
Jövünk egy kőhídon.
Ez igazából most nem összeköt, hanem elválaszt.
Hét kort,
ugyanis a török korban ugye Tata a végvári rendszernek a része, sűrűn gazdát cserél, és így a környezetében lévő falvak elnéptelenednek, és a békésebb időszakokban igazából rövid idejű kisebb megtelepedések vannak, de az igazi nagy változást azt a Rákóczi szabadságharc után a Tata-Eszterházi uradalomnak a létrejötte fogja jelenteni. Gróf Eszterházi József szerzi meg ezt a területet, és az elnéptelenedett gyéren lakott településekre, és hát ugye katolikus főúrként telepeseket, illetve a felvidékről szlovák katolikus jobbágyokat hív ide, illetve kibocsájt egy pátenst, és Németország területéről érkeznek német telepesek. Úgyhogy így jön létre három falu, a katolikus szlovákokkal lakott Bánhida, és a katolikus németekkel különböző területekről érkező alsó és felső Galla. És akkor, amikor az emberi tájfelhasználás változásáról gondolkodtunk, akkor úgy döntöttünk, hogy akkor beszéljünk az emberi tájfelhasználásról itt a néprajzi kis öbölben. Egyrészt ugye nagyon fontos, hogy a vizeket rendezik, az általér szabályozásával nem csak Tatánál, hanem a környezetében is megjelennek a malmok. Ez a lapatári malom átépített formában a mai napig is látható.
Ez egy vízimalom, kétkerekes vízimalom.
Vízimalmok voltak, de nagyon fontos, hogy egyébként az uradalom halgazdasággal is foglalkozott, tehát telepített tavak is vannak itt a környéken, illetve hát ezzel kapcsolódik össze az, hogy a rekatolizáció időszaka, a laikus vallásosság megerősödése, patronus szobroknak az állításának ez a nagy korszaka, úgyhogy ugyanez nem itt Bánhidán áll az eredeti, de természetesen egy nepomuki Szent János szoborral szeretnénk jelezni ezt a megváltozott hídbéli jelenséget.
És a híd mellett áll nepomuki Szent János szobra, mint ahogy általában most is láthatjuk.
A vízenjároknak a patrónusa.
Színváltozás jelzi az erdőgazdálkodás, szőlőművelés, borászat elemeit, csak úgy, mint a táj és a település életét jelentősen megváltoztató bányászat, szénkitermelés és a nehézipar megjelenését.
Véget ér a zöld.
Szürke lesz minden.
És szürke lesz. Tehát, hogy az emberi tájalakításban egy nagyon komoly olyan típusú változás zajlik le itt a térségben, ami már véglegesen megváltoztatja a tájnak az arcát. 1896-ban jön föl az első csilleszén Tatabányán térségében. A három falu között, tehát Bánhida és a Gallák közötti területen a MÁK RT, ez a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság először bérve veszi az uradalomtól a területet, a próbafúrások sikeresek, és 96-ban megkezdődik a bányászkodás Tatabányán. Létrejön a három falu között részben őket érintve Tatabánya község. 1902-ben már Tatabánya község is létezik.
Névvel is? Már a neve is ez?
Neve ez, hogy Tatabánya. Van Bánhida, van Alsógalla, van Felsőgalla, és van Tatabánya. Óriási innováció a 30-as években, a magyar Rúrvidéknek hívják ezt a területet. A bányák mellett ipari üzemek létesülnek, lakótelepek létesülnek, szociális intézmények létesülnek.
Jobb oldalon egy csillét láthatunk, valódi csillét, és ahogy nézem, meg is van pakolva szénnel. A csille mögött, illetve oldalt kinagyított fotók, egykori fotók
hogy a
kötélpályáról, csillékben, ahogy szállítják a szenet. Jobb oldalon pedig a földön csilleszállító síneket látjuk.
Fönt van egy kis diorámánk, föl lehet oda sétálni. Ez azt a változást mutatja, ami itt a térségben lezajlik a két világháború között, hiszen a zöld, a termő, tehát gyümölcsösök, szőlők, erdők helyére folyamatosan alakul ki, és veszi birtokba a város.
Az ipar tájalakító szerepe, ugye itt ki is van emelve, hogy szinte eltűntek az erdők, mert ezeket a domboldalakat a bánya területe vette át.
Meg a lakótelepek.
A lábunk alatt pedig
egy térkép, egy digitális térkép, egy érintésre indul el, és azt a változást mutatja, amit egy-egy épület, vagy egy-egy táj, ahova nyíl mutat, ott lezajlik. Amit most mutatunk, mutat éppen az a bányaigazgatói iroda, ami úgy kezdődött, hogy 1908-ban hogyan nézett ki.
Átlépünk a következőre.
Itt az egyes aknának a bejárata, ahogyan változik.
Vált a kép. Vált a kép,
ahogy megyünk előre az időben, és majd egyszer csak jön egy meglepetés, hogy ez az egyes akna már nem működik.
Lakótelep lett a
helyén. És a lakótelep van a helyén, igen.
Pedig ez egy nagyon szép épület volt, így is, mint ipari épület, és igen, most már ugye a négy emeletes házak vették át a helyét.
Igen. És akkor lassan elérünk az utolsó időszakban. 1947-ben megint egy komoly változás történik. 1947-ben központi akarattal a négy település Tatabánya néven egyesítik.
Belépünk egy buszba.
Igen, a 60-as évekbeli faros buszba ülünk bele, és itt egy 60-as évekbeli körutat tudunk tenni körülbelül negyed órán keresztül a régi fotográfiák segítségével a régi Tatabányán. Azon a Tatabányán, ami igazából már nincsen, de azért nagyon izgalmas a dolog, mert azért a közösségünkben ez egy nagyon fontos helyszín, ugyanis nagyon sokszor jönnek ide nagyszülők és unokák, hogy végignézzék ezt a kis filmet, és magyarázgatják a gyerekeknek, hogy most ez van itt, és az régen mi volt, és nézd meg, hogy milyen volt régen.
Ami különösen tetszik, hogy nem a némaságban ülnek itt a buszon, hanem van egy háttérzaj, hallok egy utcazajt, az egykori utcának a nyüzsgése beszűrődik az autóbuszba. Kilépünk a buszból,
és egy csemegebolt. Így van.
A kávéőrlő, a régi pénztárgép, és olyan termékeket látunk a kosárban, melyeket az 50-es, 60-as években, sőt, időnként még a 70-es években is lehetett vásárolni.
Én rá, nagyon szerettem az apukámmal boltba menni, mert mindig én darálhattam meg a kávét.
És az ember érzi az kávé illatot.
Igen.
Ez pedig egy szobabelső.
Igen, mégpedig a 60-as évek panel, hiszen itt tudunk arról beszélni, hogy ezzel a világgal újabb kihívások jöttek. Nehéz ipar a bányászat, mint a kiemelt ágazat, nagyon sokan jönnek ide, földúsul a környéknek a lakossága, Tatabányán panelek épülnek, átalakul a városnak a szerkezete, és ugye ezzel mindennel a levegőszennyezés, a hulladékkezelés, egy csomó probléma létezik, amiről itt igazából tudunk egy kicsit beszélni, és ha végignézzük ezt a kiállítást, elindultunk a heidelbergi ember méztufa medencéjétől, és megérkeztünk a 60-as évekbeli bányászlakásba. A múzeumpedagógiai foglalkozásainkban nagyon sok figyelmet szentelünk a környezeti nevelésnek, és azt gondolom, hogy ez a kiállítás tud pozitív üzeneteket hordozni.
Kardos Pál Gabriellával, a Tatabányai Múzeum igazgatójával beszélgettünk. A Monarchia fürdőélete az emléktárgy kultusz tükrében. Az időszaki kiállítás kitér a korszak jelentős fürdőhelyeinek történetére, képeslapokon, fotókon megjelenített részeire, ott kapható ajándék és használati tárgyak bemutatására. De szóba kerülnek az utazási módok, a helyi ajánlott kúrák és kezelések, időnként megmosolyogtató mibenléte is. A változatos tárgyanyaggal szemléltetett összeállítás megtekintésére érdemes több időt szánni. A műsoridő szűkössége miatt egy viszonylag rövid válogatást készítettem. A tárlat rendezőjét és a tárgyanyag tulajdonosát, Zimonyi Mátét hallják.
Itt az emléktárgy kultusz az a szuvenírtárgyakra vonatkozik, hiszen a 19. század elején születik meg ez az ajándékozás, illetve emléktárgygyűjtés, ami nagyon gyorsan reagál a megjelenésében erre a vágyra. Tehát míg például, csak hogy egy példát mondjunk, Jókai, ahogy Tihany felé sétál a parton, a kecskekörmöket gyűjtögeti, és elviszi magával haza. Tehát ez a vágy, ez korábban megfogalmazódik.
De leszűkíti Máté a témát a fürdő életre. Bizonyos fürdőhelyeken, már a monarchia idején, ott már volt egy kínálat, hogy mi az, amit ott be tudott szerezni, mi az, amit onnan haza tudott vinni, mint ajándéktárgy, vagy el tudott küldeni akár, mint képeslap. És ennek ez egy gyűjteménye.
Igen, sőt, még annál is jobb kitekintést tud adni. Tehát annyira sokrétű ez a szuvenírtárgy kultusz, hogy a fő témáit érintő, vagy fő a jelenség minden részét érintő tárgyi anyagot össze tudtunk állítani. Maga a fürdőkultúra egyrészt az emberiség történetének egy örök eleme, hogy tisztálkodunk, illetve hogy milyen sokrétű a keresztségben, vagy más vallási megtisztulásoknál a rituális bemosakodáson át. Itt a konkrét fürdő életre reagálva a rómaiakat lehet első ízben említeni, hiszen csak ők teszik le ennek az egész kultúrkörnek az épített első kézzelfogható alapjait. Biztos, hogy előtte is fürödtek ezekben a feltörő hévizekben, a régióban nagyon sok ilyen van, de ugye a római korral épített környezeti emlékeket is hagynak maguk után, amiket aztán a szlávok vesznek át például. Itt nagyon érdekes ugye az, hogy a tapolca szó, a trencsén teplice, toplice, tapolca, Varasdin Toplice, az a mai Horvátország területén, de a melegvízű forrás, a mi két tapolcánk is ennek az eredetét, szláv eredetét tükrözi, és azt, hogy ezek a római kor után a régióban nyomuló szláv népek használták ezeket a fürdőket, más épített emléket nem tettek mellé.
Következő pedig a fürdőismertetők.
Igen, a 19. századdal nem csak a szuvenírtárgy kultúra jelenik meg, hanem a reklámháború is elindul. Itt nagyon sokféle módon reflektálnak a fürdőhelyek erre. Általában a fürdő igazgatója a fürdőhely főorvosa, fürdőorvosa. Ő írja meg ezeket a fürdőhelyeknek az ismertetőjét, és amely ismertető elregéli például a település vizének a múltját. Alapvetően itt a vitrinekben több ilyen elemet találhatunk, például itt ez a kis sarok 3-4 településnek a titulusát, vagy ilyen ragadvány nevét is kiemeli, úgy mint például Koron gyógyfürdő, a képeslap írja, alatta pedig magyarázza, hogy a magyar Gleichenberg. Gleichenberg pedig a tüdőbajosok mekkája. Amúgy, mint ahogy Balatonfüred a szívbajosok mekkája, tehát ilyen plusz mottóval látják el a településeket. Vagy ott van Trencsén, Teplica, Kárpátok, Gyöngye. Nyaraljon Gyergyószent Miklóson, jöjjön a gyilkostóhoz a magyar Svájcba. Szóval egészen kedves.
Nagyon szépek a képeslapok, ezek a korabeli kiadványok, könyvek,
székelyfürdők. És van egy tudományos vonal itt alul, azért megjelennek már olyan tudományos igényű munkák párhuzamosan ezekkel az ismertetőkkel, amik igenis releváns háttérrel bírnak, és igazat állítanak a víz összetételekről.
Láthatunk tárgyakat az ásványvíz palackozás kezdeteiről, fázisairól, szó van a fürdőtípusokról, a fürdőépületek és a település arculat kapcsolatáról, s néhány érdekes kúráról is.
A kezelőorvosunk, mondjuk tegyük fel Budapesten, kiválasztott, hogy melyik fürdőhelyen kezeltessem azt a nyavaját, amivel nem tudott ő maga mit kezdeni. Tehát beutal minket 5-6, akár 10 hétre a megfelelő fürdőhelyre. Hogy itt milyen módon történik meg ez, szóval, hogy milyen ajánlások útján, vagy milyen kapcsolatrendszerek útján, ez egy külön kérdés. Minden esetre beutalt minket. Akkor vonattal, automobillal, hajóval eljutunk a fürdőhelyre, utána Gocsi alá veszi ez a vitrén már magát a kúrát, aminek itt számtalan kedves, izgalmas elemét lehet megtalálni. Nyilván a részletekbe kell megint belenéznünk, mondjuk kezdjük ott egy lellei homokkúra. Homokkúra fürdő után.
Homokkúra?
Homokkúra, magyarul kifekszenek a fürdés után a homokba. De ezt merik kúraként apostrofálni, vagy hát milyen kedves. Keszthely fürdő, napfürdő fedélzet.
Tehát egy... Feküdj kinapozni, mondjuk.
Feküdj kinapozni. De ott van a hévíz fürdő, a gólya hozza a babát, ugye. Kúrálták a meddőházas párokat. Ilyenek például még, hogy Balaton-Almádiban a Rikli Arnold féle légsátor.
Ez olyan, mint egy kukoricagóré, csak egy kicsit nagyobb. Ez konkrétan az?
Az elv az ugyanaz, legyen szellőzön át. Magyarul az ott az éjszakáját eltöltő vendég, vagy hát gyógyulni kívánó vendég, gyakorlatilag a szabad levegőn alszik. Ne szépítsük. Ezeknek a kúráknak mondom egy része egészen talán mondhatni nevetséges. Vannak olyan részei az egész témának, amiben azt gondolom, hogy tudnék újat mondani. Például a maga az üveg, hiszen édesanyám gyűjteménye azért csak ebből indult ki. Tehát a fürdőhely és a bazárban árusítható szuvenír tárgyaknak a legfőbbje az ebben a vitrínben látható, azaz a kúra pohár, fürdő pohár, ami olyannyira szimbóluma, hogyha megnézzük itt egy képeslapon a csanak, egy ilyen óriás papírmasé csanakkal fotózkodnak, de láthatjuk, hogy itt ez az esernyős férfi a nyakába karabinerrel felcsatolja, tehát karabinerrel lóg a nyakában, és erre nem csak egy fotólapon van, hanem karikatúralapok is ott láthatjuk a pocakukon, tehát amikor már karikatúra születik a jelenségből, az mutatja annak a kiterjedtségét, általánosságát.
A fürdő dolgozói közül vajon kik voltak az infanteristák? Mi volt a feladatuk, és konkrétan melyik településen alkalmazták őket?
Nagyon sajátságos jelenség Pöstjén fürdőn az infanteristák jelenléte. Egy férfi és egy nőből álló csapat, egy két keréken ilyen riksaként elképzelhető szerkezetben, a már említett, a fürdőből gőzölgön kilépő beteg, hogy a szálláshelyére jusson, hiszen szétvált már a fürdőház. Külön épületbe került a fürdő és a szálló.
Így el kellett, hogy jusson egyik helyről a másikra.
Nem szabadott, hogy megfázzon. Így egy viszonylag apró légterű, de zárt fülkéjű.
Kétkerekű kiskocsiban tolták, igen, vagy húzták oda.
Tolták és húzták, tehát ez mindig egy párosból állt a csapat. Egy férfi húzta, egy nő pedig tolta ezt a kis miniszekeret, vagy nem is tudom minek. Ez a tányéron is megjelenik.
Ez egy szolgáltatás volt,
ez
most mondjuk
így. Ez egy szolgáltatás, meg azért egy nagyon egyedi látványosság is a maga nemében. Tehát nyilván ennek komoly figyelmet szenteltek, hiszen ez az összes fürdő között csak Pöstjénben ismert.
Mennyi ideig készül egy ilyen kiállítás, Máté? Hogy áll össze egy ilyen tárlat?
Úgy kell elképzelni, hogy elolvastam Kósa László a Monarchia fürdőjelete című könyvét. Ez volt az első főmű, ami kifejezetten elemenként veszi végig magát a jelenséget. És utána, ahogy gyűjtöget az ember, de végig a fejemben van az összes téma. És tudom, hogy mondjuk hiányzik a szerelemnél egy, mennyire jó lenne egy kalaptű, vagy egy szerelmi levelező. Megláttam azt a szerelmi levelezőt, rögtön megvettem, mert nagyon jól kiegészíti a témát. Nagyon jól reflektál arra, amiről szó van. Én így kell elképzelni a gyűjtést, hogy a fejemben tudom, hogy mi az, ami még nagyon hiányzik. Például egy Pietra Dura, még tegnap vásároltam egy Pietra Durát. Ez egy kőbetét, Carlsbad sajátja. Ékszereket, kis dobozokat készítettek ilyen Pietra Durával. Nagyon látványos intarzia, egy kőintarzia gyakorlatilag a Pietra Dura.
Mi miatt került Tatabányára? Miért pont Tatabányát választottad helyszínnek?
Szűcs Gergely hívott meg a Herendi Porcelán Múzeumnak az igazgatója, aki meglátta az anyagunkat Veszprémben. Neki köszönhetem a Herendi tárlatot. Pál Gabi pedig idejét nem sajnálva leutazott Herendre, a Tatabányai Múzeum igazgatója, megnézni a kiállítást. A kiállítás Herenden volt májustól júliusig. Most van itt Tatabányán. Most két lehetőség is áll előttem, remélem, hogy valamelyikkel tovább lehet lépni. Pécs is jelentkezett és meghívott, vagy hát legalábbis érdeklődik, nagyon örülnék neki, illetve Csíkszeredáról is van egy reményforrás, hogy a Szeredai Múzeumnak beajánlanak, és akkor viszem tovább, vihetem tovább az anyagot.
Zimonyi Mátét a Tatabányai Múzeumban január 15-ig megtekinthető a Monarchia fürdőélete az Emléktárgy kultusz tükrében című kiállítás rendezőjét és a tárgyanyag tulajdonosát hallották. A muzsika után hazánk legnagyobb képes levelezőlap gyűjteményének érdekes darabjai közül válogatunk. Úti célunk Szerencs, az Zempléni Múzeum lesz.
Thank you.
400 ezerrel indult, ma több mint 1 millió darabot őriznek belőle. Sőt, a készlet folyamatosan bővül. Kedvenceimet, a képes levelező lapokat hagytam utoljára, ezeknek én is lelkes gyűjtője vagyok. Szerencsén a Zempléni Múzeumban átfogó képet kaphatunk az izgalmas kor lenyomat darabjaiból. Gudzsák Attillát, az intézmény történészét kérdezem.
Itt látható a plakettje is Petrikovics Lászlónak. Ő egy szenvedélyes képeslapgyűjtő volt, és az ő 400 ezer darabos gyűjteménye volt a magja itt a múzeum alapításnak. Tehát tulajdonképpen őt mint múzeum alapítóként tiszteljük, pont a képeslapjai kapcsán. Most ez a 400 ezer, ez napjainkra több mint 1 millió darabra bővült. Van hazai, van külföldi, vannak ünnepiek, vannak papíralapúak, vannak fémalapúak, faalapúak, mindenféle képeslapok. Itt is egyébként, hogyha végsétálunk, nagyon izgalmas képeslapokat láthatunk. Ugye a képeslevelező lapok története az a dualizmus végére tehető a születése. A 19. század végére tehető a születésük. Ugye maguk a postai levelező lapok is az 1870-es években születtek meg gyakorlatilag. Olcsóbb megoldást nyújtottak a nem titkos üzenetekhez. Tehát nem kellett borítékot venni, drága levelezőlapot, hanem kis üzenőlapra, gyakorlatilag egyik oldalra a címzést megírta az ember, másikra pedig az üzenetet. És ezekből a postai levelezőlapokból, amelyeket pont egy pár éve vontak ki egyébként a forgalomból, hosszú-hosszú pályafutás alatt, egyébként ez a monarchiának volt a idézőjelben a találmánya. Aztán az egész világon elterjedt, de először itt nálunk volt. Na, ezekből jött létre a képes levelezőlap. Ugye eleinte az emberek csak rajzolgattak rá, majd később már rájöttek, hogy ezt, ha sokszorosítjuk el, is lehet ám adni. Tehát az 1800-as évek legvégéről, vagy 900-as évek legelejéről származó lapoknál látható, hogy a teljes hátoldaluk csak a címzésnek szólt, és igazából az első oldalnak a kétharmadát, vagy esetleg felét, vagy egyre több részt foglalt el a kép, és a kis fennmaradt részekbe kellett írni. Hát ugye manapság a hátoldal van kettéosztva, címzés és szöveg, nos, ekkor viszont még a képes oldalra írták a legelején a szöveget. Egyébként a képes lapok egy jó része, ha megnézzük, az tipikusan a dualizmus témáit hozza, helyi vár, ha van. A vasútállomás az egy nagyon-nagyon szeretett téma volt, az egyik legimpozánsabb épület, jelen esetben a fürdő, ami nagyon sokszor előfordult, tehát ezek nagyon tipikus témák, illetőleg még szállók, mulatók, színházak tartoztak, vagy főutcai utcaképek a legtipikusabbak közé, és itt is a városháza például a járókelőkkel, illetőleg még a templomok, ezek nagyon tipikus települési témák. Csak itt néhány ilyen különlegesebb képeslap van például, ahol magák a kép a képben, ábra az ábrában. Ugye itt például van egy sátorai helyi lap, ami a vármegye székhelye volt Zemplénnek. Ott egy pillangó szárnyain vannak a kis város részletek. De a makó ott egy hagymában benne van a koronaszálló. Láthatjuk, hogy a gyümölcsök, zöldségek abszolút gyakori kedvelt témák voltak. Itt még ilyen nemzeti indítatású, illetőleg települési lapok találhatóak, ahol most vagyunk. Értelek, hogyha felnézünk, láthatjuk, voltak ám olyan képes lapok, ahol 2-3 vagy akár 8 darabból egy nagyobb képet össze lehetett rakni, tehát gyakorlatilag gyűjthető volt. Ha átmegyünk, akkor láttunk majd a másik teremben egy nagy Napóleon portrét, ami szintén így tevődik össze.
Igen, itt is a budai várról 3 képes lap született, 3 rész, és azt össze lehet illeszteni.
Illetve még ott van egy fém képes lap, van még fém? Ott, ami, hát itt felismerhető, már közel
igen,
megyünk.
Egy autó van rajta, egy ilyen rézlap lehet
igen,
talán,
igen,
de színezett.
Igen, valószínűleg. Ha átmegyünk, akkor ott ilyen nyomástechnikai különlegességeket is láthatunk majd.
Ezek is fémek?
Igen,
ezek
igen.
Fémlapok, rézlapok. De itt hogyan írta meg például, vagy ez meg van írva valamivel? Mert van rajta szöveg.
Igen, ezeket szerintem olyan
tintával írták, ami szépen fog rá, mert biztos, hogy nem gyárilag. Egyébként léteztek olyan képeslapok is, főleg eleinte alá kellett húzni szavakat, hogy mondjuk a születésnap, névnap, karácsony, mit tudom.
Le van egyszerűsítve nagyon.
Abszolút, abszolút. Úgy is nevezték, hogy a lusta emberek számára. De ezek nem előre megírtak, az biztos. Alatt ezek pedig falapok. Egyébként az első világháborúban, meg utána a másodikban is általánossá vált, hogy a nyírfából maguknak úgymond lemetszettek egy nagyon vékony darabot, és arra írtak üzenetet, rajzoltak a katonák.
Itt pedig a térbeli formák, tehát kinyitható kis ablakok, mint egy adventi kalendárium például, akkor ilyen leporajlószerűen kihúzható képek egy bizonyos képeslapból. Tehát itt a térbeliség is megjelenik.
Igen, nagyon fontos volt már a tényleg a korai években is a térbeliség, vagy akár domborúnak nevezhető az is, ami hímzett képeslap.
Egy virág, egy havasi gyopár van rajta, az pedig egy árvácska. Jaj, de szépek ezek. Gondolom tapintásra is nagyon kellemes, igen, ahogy így megfogja az ember. Tükör beépítve a képeslapba.
Azok meg már saját gyártmányúak itt, amire préselt virágok vannak például. Igen. De lejátszható mini hanglemez is van.
Ez kiapadhatatlan.
Abszolút kiapadhatatlan, és ami kicsit ma morbidnak tűnik, itt pont szemmagasságban, valódi hajat tartalmazó képeslapok vannak, ahol a magukról csináltak egy fotót, elküldhették a hölgyek, és a saját hajukból levágott kis tincseket ráragasztották a képre. És még itt a különleges technikások között még egy tárló van, ami nekem közel áll a szívemhez. Ez a, hogyha most mozdulatlanul maradunk, akkor leoltódik a fény.
Aha, most igen, jó. Most sötét.
Igen, és mondjuk nézzük meg ezt a tükröt. Egy hölgy egy tükörbe néz. És hogyha mi most itt megmozdulunk,
akkor fölkapcsolódik a villany.
És mit lát a hölgy?
Ó, egy libát a tükörbe.
Tehát ez kicsit a piperkőtségnek a kritikája.
Megint lekapcsolódott. Itt egy alakot látunk, senki nincs mellette, és itt is változik a kép, ha megvilágítják, ha átvilágítják.
Igen. Tehát például az úriember mellett meg feltűnik egy hölgy. De
gyorsan nézzük, hogy mit is láttunk, mit nem láttunk az előzőekkel.
Itt úgy látom, hogy van egy zongorázó hölgy, aki, hogyha megvilágítjuk, akkor bizony fülüket befogva menekülnek az emberek tőle. Tehát gyakran ilyen humorosok voltak ezek az átvilágítható lapok. Olyat is láttam, hogy erkélyen hajol ki a hölgy, van a gyűjteményünkben egy olyan lap, itt most nincs kiállítva, és hogyha megvilágítjuk, akkor látjuk, hogy egy ilyen roppantú, hosszú, nyurga úriember egészen felhajol az erkélyig, hogy csókot lehelyen az orcájára.
Igen, itt is látunk olyan téli képeslapokat, amin házak vannak, egy folyópart, minden havas és éjszakai kép, és amikor fölkapcsolódik a villany, megjelenik a hold, és a házakban is a villanyok, és látjuk az ablakból a fényeket, a kiszűrődő fényeket. Ezek is papíranyagúak? Tehát ezek vékonyabbak, mint úgy általában a képeslapok? De,
mint egy átlag képeslap, olyan a vastagsága gyakorlatilag.
Csak ugye szükség van a fényre ahhoz, hogy lássuk a képet.
Igen, tehát egy lámpa felé tartva működött ez igazán, vagy akár alá világítva. Most ugye itt ez a tárló úgy van kialakítva, hogy kapjon egy hátvilágítást időnként, ami majd eltűnik. De az ember otthon tényleg a saját lámpájához fordulva is meg tudta ezt oldani.
Thank you.
Folyamatosan bővül jelenleg is a képeslapgyűjtemény? Tehát van külön Igen. gyűjtés, vagy egyszerűen, mikor már ekkora mennyiség van, akkor oda mindig hoznak?
Bővül az idézőjelben magától, és jönnek fel ajánlások. Például most a múltkor egy idős bácsi mondta, hogy neki rózsát ábrázoló képeslapokból van, vagy 200 darab. És az így tematikus egységként nagyon jó. Tehát ilyenek folyamatosan érkeznek, egy-egy darabok is érkeznek, azokat is igazából örömmel vesszük, mert lehet, hogy éppen olyan különleges valami miatt. Mi is vadászunk néha aukciós oldalakon, egy-egy főleg mondjuk helyi, mondjuk szerencsetábrázoló képeslapra, ami esetleg nincsen meg. De most ez a ritkább, hogy mi vadásznánk rá, és akkor vásárolnánk aukciós oldalon jó pénzért. Az emberektől viszont folyamatosan jön feldolgozni, és alig bírjuk gyakorlatilag. Ugye tárolni, igen, a legideálisabb ilyen úgynevezett savmentes dobozokba tárolni őket, amelyekben mondjuk a levéltári iratanyagot is őrzik. És akkor, hogyha ezt mi beregisztráljuk ezeket a képeslapokat, akkor így ezresével szépen elhelyezhetőek ilyen dobozokba, ami kezelhető mennyiség. Maga a doboz mennyiség már lassan nem, hogyha több mint 1 millió darabról beszélünk, ugye. A katalógus meg az első olyan szűk 250 000 darab, az interneten is kereshető, sőt hozzáférhető. Úgy van megcsinálva, hogy letölteni nem lehet őket, de megnézni, gyönyörködni bennük lehet. A többi képeslapról is léteznek adatbázisaink, hogyha mondjuk valaki kutatni szeretné, vagy esetleg érdeklődik, hogy az ő szülőfalujáról van-e, akkor mi meg tudjuk nézni a katalógusunkba, hogy található-e, ami nincs fenn a neten. Folyamatosan építjük, fejlesztjük ezeket a katalógusokat. Most jelenleg nagy erőt szeretnénk rá fordítani, hogy nem akarok se sokat, se keveset mondani, de hogy ilyen 3-4 éven belül nagyjából az egész anyagot átnézzük, hogy mi az, ami esetleg rosszul lett bekatalogizálva, mi az, ami új dolog, és véletlenül nem lett esetleg bevívve az adatbázisba, illetőleg mindent digitalizálni is.
Van-e például arra mód, hogy egy-egy alkalomhoz, eseményhez, települési évfordulóhoz kiemelni képeslap mennyiséget, és azt mondjuk bemutatni itt egy ideiglenes tárlat erejéig? Szokott-e ilyen lenni?
Igen, szokott. Például az első világháborúhoz kötődően található itt ez a két ábra, ugye 14 és 18 között az egész ország emlékéveket tartott, mondjuk úgy, hogy 20-ig ugye Trianont is beleértve, ezek még azokban az időkben lettek kiemelve a gyűjteményből és ide kihelyezve, de van olyan tárló, amelyikben szintén mozgatják a lapokat, illetőleg most ezt szeretnénk jobban feleleveníteni januártól. Én már ki is dolgoztam júniusig, hogy melyik hónapban mit tartok olyan fontosnak, amiről vannak képes lapjaink is. Januártól egy kis tárlóba minden hónapban a hónap témája lesz kidomborítva, egy A4-es lapnyi szöveg magáról a témáról, a tárlóban pedig az összeválogatott 7-8-15 képeslap, nem akarunk túl sokat akkor se, ha van, ami arról a témáról szól.
Húsvét, karácsony, névnapok, születésnapok, ezek elképzelhetetlenek voltak régen képeslapok nélkül, üdvözlő képeslapok nélkül.
Mert tipikusan az ünnepek ugye olyan témák, amelyek mindig nagyon sok képeslap született, és a ünnepi időszakok voltak azok az időszakok, amikor a leginkább küldtek képeslapot az emberek. A 80-as években is a legnagyobb sláger téma a karácsony volt. Akkor annyi képeslapot küldtek, mint máskor 2-3 hónapig.
Az Empléni Múzeum képes levelező lap gyűjteményéről Godzsák Attillát, az intézmény történészét hallották. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. Ez volt az idei év utolsó utazási magazinja. Januártól a hétfői adásaimban is helytörténeti, néprajzi, országismereti és turisztikai témákkal várom majd a kedves hallgatókat. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást és boldog új esztendőt kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!